Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Üdvözlöm a podcast hallgatóit! A Dunaparton vagyunk, Szőt-ligeten, pontosabban egy kikötőben állunk. Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológia Kutatócsoportjának csoportvezetőjével. Üdvözöllek, András!
Üdvözlöm a hallgatókat!
A sok csónak között ringatózik egy különleges is, Ökológiai Kutatóközpont felirat van az oldalán. Miért vagyunk most itt?
Azért vagyunk itt, mert heti mintavétel zajlik a Dunán. A kutatócsoport egyik küldetése az, hogy lekövessük, hogy milyen hosszú távú változások zajlanak nagy folyóinkon, és itt Szőt-liget térségében történik a Duna hosszú távú monitoringja.
Monitoring, ugye ezt egy kicsit fejtsük ki, mi mindenre keresitek a választ? Miket vizsgáltok?
Az elsődleges kérdés az az, hogy hosszú távon megértsük, hogy milyen változások zajlanak a folyóban. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy a Duna közepén mintázhatunk. Ugye a Duna középső szakasza az, ahol az az élőlénycsoport, amire a mi kutatócsoportunk fókuszál, és ez kifejezetten a lebegtetett élőlény közösségek, legyen az baktériumok, algák, zooplankton, tehát az elsődleges fogyasztók. Ez az a terület, ahol a nagy folyók alkalmassá válnak arra, hogy ezeknek a mennyisége fölfusson, és ezt valószínűleg ki is fogjuk még fejteni. Tehát még egyszer lebegtetett élőlény közösségekre fókuszálunk.
Említettem már korábban a csónakot. Ez tulajdonképpen egy úgymond hagyományos motorcsónak, ha jól látom, 8-9 személyre tervezték, és hát annyi most a különlegessége, hogy egy csomó kutatási eszköz is került bele. Mennyi felszerelés hoztok magatokkal?
A felszerelések egyrészt lefedik azt, hogy itt a helyszínen az alapparamétereket meg tudjuk mérni, tehát vízhőmérséklet, oldott oxigénvezető képesség, pH, valamint azokat az élőlénycsoportokat, amit felsoroltam, tehát baktériumok, algák, zooplankton, az ezek élőlénycsoportok mintavételéhez szükséges eszközök vannak nálunk, tehát itt a hajóban látsz különböző hálókat, különböző edényeket, vízmintát meríteni, amit még látsz egy fénymérő, tehát a vízoszlopban meg fogjuk mérni a mintavétel során, hogy mennyi fény áll rendelkezésre, nagyjából ennyi a készletünk.
Ökológiai szempontból miért fontosak ezek az életközösségek?
Kiváló indikátorai nem csak a vízminőségnek, hanem az emberi hatásoknak is, vagy hát legalábbis a vízminőség ugye az emberi hatásokat is indikálja. Elsődleges és talán leggyorsabban reagáló élőlényközösségről van szó, tehát ugye egy nagy folyóról, Dunáról beszélünk, tehát bármilyen paramétere változik, legyen az vízhozam, vízjárás, lebegtetett hordalékanyag, az, hogy milyen élőlény közösség van jelen, az mennyire divers ezeknek az élőlény közösségeknek a változás. Igazából leírja számunkra azt, hogy mi az a biológiai válasz, ami reagál a megváltozó dunai környezetre.
Jelen esetben az indikálást úgy kell értenünk, hogy mely élőlények fordulnak elő, és azok milyen számban. Ebből tudtok következtetni, hogyha jól értem, az ökológiai állapotra.
Igen, tehát teljes közösségeket követünk le. Például a baktériumoknál ugye molekuláris vizsgálatok történnek, az algáknál molekuláris és mikroszkópos vizsgálat, az zooplanktonnál csak mikroszkópos vizsgálat. A közösség összetétele érdekel minket, miből mennyi van, hogyan változik hosszú távon a jelenlévő fajoknak a száma, illetve az azok közötti megoszlás. Változik-e a dominancia viszony, növekszik-e valamelyik élőlénynek vagy élőlény csoportnak a mennyiség összetétele hosszú távon.
András, hogyha gondolod, akkor nem is tartalak föl tovább titeket, látom, hogy a legénység már tűkönül. Indulhatunk, hogyha jónak látod.
Ugorjunk be és menjünk.
Mennyi ideig tart általában egy ilyen mintavétel?
Mintavétel nagyjából egy másfél óra, ez azért függ az időjárási körülményektől, most azért szerencsések vagyunk, süt a nap, remélhetőleg a Duna közepe is nagyjából nyugodt lesz.
Akkor irány a Duna közepe, de maradjunk a felszínen, annyi kérésem van.
Rendben, szuper, menjünk.
Hova ülhetek?
Oda a bal oldalra, légy szíves, én megjövök veled szemben.
Addig, amíg kiérünk a kikötőből, beszéljünk is egy kicsit a csapatról, mert hogy a kutatócsoport munkája mindig egy csapatmunka, összesen hatan vagyunk.
Az a kutatási terület, amit kutatócsoport űz, az eléggé komplex, tehát több élőlény csoportot lefedünk, tehát ez önmagában megszabja azt, hogy több emberre van szükség. Azt tudni kell, hogy a teljes közösség összetétel lekövetéséhez azért a taxonomiai tudásra van szükség. ez több év, mire valaki belerázódik egy-egy élőlénycsoportnak a taxonómiájában. Tehát most a hajóban is a kapitányunk Tóth Flórián egy zooplankton ökológus, ő a csoportnak a zooplankton vonalát erősíti, illetve Baranyai Eszter. Másrésztől a bakterioplankton szempontból pedig Tenori Jui Mola az, aki erősíti a csoportunkat molekuláris vizsgálatokon keresztül. Illetve itt van még velünk Vec Ámos, ő neki a nevét esetleg a hallgatók már ismerhetik a Kalandjaim a parányok világában című filmből. Őnek a kutatási területe a heterotróf protiszták, tehát egysejtű élőlények. Ő legutoljára csatlakozott a csoporthoz, de őnek is nagyon fontos szerepe van.
Te itt most mit látsz? Ugye az én laikus szemem gyönyörű vizet lát, azért egy kicsit szürkés, sárgás, szürkés a színe, de attól még nagyon szép. Az ártéren a partifák alsó lombszintje árulkodik még arról egy kicsit saras levelekkel, hogy meddig ért a víz, nem is olyan régen. Ennyit tudok most így elmondani. Az ökológus szeme, te mit látsz most?
Én azt látom, hogy jelentős mennyiségű hordalékanyagot szállít a folyó, ez azt jelenti, hogy a fény mondjuk csak egy limitált, mondjuk egy, ezt ki fogjuk mérni, egy limitált mennyiségig ér le. Ugye az egyik fő élőlény csoport, amit vizsgálunk, a növényi algák, fitoplankton, őnekik ugye a működésükhöz fényre van szükség. Itt mindig érdekes az, hogy mi az a mélység aránya, meddig keverve van a közösség, illetve meddig elérhető a fény számukra. Tehát én most ezt látom ökológusként, hogy egy tipikus folyóvízi környezetben vagyunk, jelentős lebegtetett hordalékanyaggal, és valószínűleg egy fénylimitációval a legtöbb növényi elsőleges termelő számára.
Beszéljünk egy kicsit a Duna ökológiájáról. Mi mondható el általánosságban? Milyen állapotban van ez a gyönyörű folyónk?
Válaszuk ketté, egyrészt a természetes, másrészt a mesterséges, vagy hát az emberi hatások szempontjából. Nagyon fontos kiemelni, hogy a Duna egyrészt ugye el szoktuk mondani, hogy a legnemzetközibb folyó, 19 országot köt össze a vízgyűjtőjén. Mi itt ugye a Duna középen mindazokat az emberi hatásokat érzékeljük, vagy lekövetjük, mondjuk ami a felső német, illetve az osztrák szakaszon megtörténtek. Amit ki szeretnék emelni, az az, hogy ugye itt most a nagy árvízt követően meg kiemeltük a vízszínét, illetve a lebegtetett hordalékanyagot. Tehát az egyik legfőbb változás az például a felső folyószakaszon épült temérdek tározónak az ülepítő hatása. Tehát a felső folyószakaszon minden 16 kilométerre jut egy tározó, és pontosan ez a lebegtetett hordalékanyag, ahol a folyó az egyik legnagyobb változását elszenvedte. A tározók egyik legfőbb hatása ennek a lebegtetett hordalékanyagnak a kiülepítése, és itt a középső folyószakaszon ezt abszolút ki tudjuk mutatni hosszú távon. Azok a változások, amik érzékelhetők, például a lebegtetett hordalékanyag, például a vízhőmérsékletnek a folyamatos emelkedése, ezek nem hirtelen változások, hanem hosszú távon kimutatható változások. Egyrészt lehetővé teszik a például globális felmelegedés hatásainak a kimutatását, másrészt pedig az emberi tényezők hatását.
Közben, amíg beszélgetünk, a kollégák már el is kezdtek összeállítani egy különleges hálót. Úgy tudnám leírni a hallgatóknak, mint ahogy mondjuk a mesekönyvekben a lepkefogó háló szokott kinézni. Szóval egy ilyen kör alakú, háló, hosszú, fehér tűl, vagy nem is tudom, milyen anyag ez.
Abszolút lepkehálóra hasonlít, viszont nem lepkéket, hanem állati élőlényeket, zooplanktont fognak a kollégák szűrni. Ez egy 40 mikron szemcseméretű háló, tehát ugye egy mikron az a milliméter ezred része, tehát egy apró lyukméretű hálóról van szó, tehát egy speciális hálóról van szó. Flórián jelen pillanatban meri a előre meghatározott 100 litert szűrát, illetve Ámos tartja a hálót, ezt láthatjuk jelen pillanatban. Imola és Eszter pedig jelen pillanatban a molekuláris mintákhoz szükséges szűréseket, előszűréseket végzik.
Még a plankton hálónál maradjunk egy kicsit. Gyakorlatilag vödörrel öntik a vizet a hálóba a kutatók. Mit vártok? Milyen élőlényeket szeretnétek most így fogni?
Ez a hálós mintavétel kifejezetten a zooplankton tevételre irányul. Ugye feltételezzük, hogy teljesen kevert a közösség. Tehát ez indikálja az, hogy a felszínről történik a mintavétel. Másrészt ugye ilyen nagy folyó esetében nehézkes is lenne vízoszlopból mintát venni.
A zooplankton a vízben levegő állati szervezeteket takarja, a fitoplankton pedig ugyanezt növényekkel. De mégis miért fontos a zooplankton, hogy ezt ennyire kutatni kell? Erről egy kicsit beszéljünk azért. Attól még, hogy valami pici, egyáltalán nem jelentéktelen, sőt, erre az ökológia számos példát tud hozni. Egyik ilyen a zooplankton csoportja.
Igen, tehát méretileg, hogyha sorrendbe rakjuk, ugye a legkisebbek a vírusok, baktériumok. A mi kutatásunk méret szempontjából a baktériumok a legkisebbek, amire fókuszálunk, és akkor utána jönnek az algák, vagy hát a lebegtetett növényi plankton. Itt is ketté bontatjuk a csoportot. Egyrészt vannak a cianobaktériumok, ők ugye félig baktériumok, félig algák, fotoszintézisre képesek. Illetve az eukarióta algák, tehát ők már valós sejtmaggal rendelkező élőlények. És akkor utána, hogy miért fontos a zooplankton, tehát ők az elsődleges fogyasztók, ők azok, akik a felsőbb trofikus szintekre, például mint a halak, a táplálékhálózat mentén, tehát a kapcsolatot biztosítják a termelők, illetve a magasabb rendű fogyasztók között.
A zooplankton hálózás folyamatosan zajlik közben mellettünk.
Ugye adott mennyiség 100 liter hálózása, illetve szűrése történik, és hát a zooplankton egyedek a háló alján lévő edényben fognak összegyűlni, tehát a kollégák a szűrés végeztével lecsavarják azt a kis edényt, és az edényben megmaradt élőlényeknek történik meg a rögzítése, egy alkohollal történő rögzítés, és utána szállítjuk be őket a laborba egy mikroszkópus elemzésre. Egy kicsit beszélnék a közösség összetételéről, ugye említettük a természetes változásokat a folyóhossz mentén, illetve a felső szakaszon lévő temérdek víztározót. Ugye a közösség összetétele mindig megmutatja számunkra az, hogy a jelenlévő fajok azok inkább mondjuk az aljzathoz kötöttek, vagy inkább a lebegő életmódhoz kötöttek. Tehát egy áradást követően jelen pillanatban a mintákban nagyon sok olyan faj fordul elő, ami nem kifejezetten nagy folyóvízi faj, hanem inkább vagy tározáshoz kötött, vagy a rögzült életformához kötött, vagy például olyan kapcsolt élőhelyekhez, tehát legyen az holtág, vagy kikötő, vagy vizenyős helyek, ahol igazából ők az életfeltételeiket megtalálják, és egy nagy ár levonulás, akkor igazából ezek az élőhelyek a víz által összekötetésre kerülnek. Mi megtaláljuk a hálónkban, illetve a mintáinkban, de tudjuk, hogy ez nem a folyóvízi elsődleges közösség. És innentől kezdve, hogy tudjuk, hogy ki honnan jött, milyen környezeti feltételekhez adaptálódott, vagy mik az optimumai, innentől kezdve fel tudjuk használni a közösséget arra, hogy mondjuk minősítsük a vizet.
Milyen szempontból minősítsétek? Hogyan kell ezt érteni?
Úgy kell érteni, hogy a folyóvíznek van egy karakterisztikus, például, hogy az algákról beszélünk, egy algacsoport, ez a sugaras szimmetriájú kovalgák, ez a folyamatosan kevert, turbulens és turbid vízhez legjobban alkalmazkodott élőlénycsoport. Nagy folyóvízben az a sugaras szimmetriájú algák, tehát hogyha egyrészt az természetes körülmények között az ő dominanciáikat várjuk. Hogyha nem ők dominálnak, hanem mondjuk egy olyan élőlénycsoport, ami alapjában véve tavakban vagy tározókban van jelen, tehát legyen az mondjuk egy fonalas kékalga, vagy mondjuk egy koloniális zöld alga, amik előfordulnak a Dunában is, de nem dominánsak, hanem mondjuk mint színező elemek. Tehát, hogyha ezek az arányok eltolódnak, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem a természetes közösséget látjuk, hanem egy zavart közösséget. És innentől fogva, vagy ettől kezdve beszélhetünk mondjuk ökológiai indikációról.
Na most egy érdekes kérdés, hogy mit tekinthetünk zavart környezetnek, amikor az emberi tevékenység szinte mindenre kihatással van, és akár időszakosan is, de majdnem, hogy ciklikusan ismétlődnek ezek a zavarások. Gondolok itt mondjuk akár a strandszezonra, a hajózási szezonra, vagy bármi ilyesmire. Mennyire lehet ezeket a vizeket, mint például a Duna, ami említetted is, hogy mennyire nemzetközi természeti élőhelyként felfogni ökológiai szemmel? Ugye hát ez tényleg átszövi az ember minden nap. Keresztül megyünk rajta, elmegyünk mellette, csónakázunk rajta, horgászunk mellette, annyiféle módon beleavatkozunk, de hogy mennyire lehet ezt még természetes élőhelyként kezelni?
Igen, most a kérdésfeltevésed közben egy utasszállító hajó halad el a háttérben. Tehát a Duna nem csak természetes élőhely, hanem nagyon sok funkciót kiszolgál, tehát legyen az áramtermelés, legyen az szállítás, legyen az turizmus, turisztika. Ezek mind jogos, illetve valós igények. Tehát a Dunánál ki kell emelni, hogy egy nagyon-nagyon erősen módosított nagy folyóról beszélünk, a folyó a természetes kapcsolt vizes élőhelyeit, holtágait, bizonyos területeit szabályozás során jobbára elvesztettem. Ezek nagyon fontosak lennének több szempontból is. Egyrészt beszéltünk például a klímáról, hogy ugye a Dunánál is kiszoktuk emelni, hogy folyamatosan emelkedik a hőmérséklete. Az emelkedő hőmérsékletnek a 80%-át azt megmagyarázza az emelkedő levegő hőmérséklet. Tehát ugye föl szokták tenni a kérdés, hogy mennyi az emberi hatás, hogy például van egy atomerőmű vízbevezetésnek hatása. Amikor azt mondjuk, hogy a Dunát szabályoztuk, vagy bármelyik nagy folyót szabályoztuk, és mondjuk annak emelkedik a vízhőmérséklete, akkor ott igazából nem csak a fő folyásra kell gondolnunk, hanem figyelembe kellene venni a kapcsolt rendszereit. Például, hogyha egy folyó teret kap arra, hogy kiáradjon. Például egy olyan ártérbe, ahol még az ártéri vegetáció természetes állapotban jelen van. Tehát, hogy van lehetőség arra mondjuk, hogy árnyékolt hűtők körülmények között, tehát a víz ne közvetlenül melegedjen, annak például fontos szerepe van. A másik pedig önmagára a klíma, tehát ugye mondtuk, hogy a léghőmérséklet szinte teljes egészében megszabja a Duna hőmérsékletét, ugyanakkor ezeknek a vizenyős területeknek olyan szempontból is fontos szerepük lenne, hogy visszahadnak a lokális, illetve regionális klímára, vagy hogy például a globális felmelegedés hatására jelentkező egyre melegebb léghőmérséklet regionálisan vagy lokálisan hogyan csapódik le. Ugye itt lenne egy jelentős hűtő hatás, hogyha mondjuk teret engednénk a víznek.
Az egyik fő kutatási területetek az algákkal kapcsolatos. Erről az élőlény közösségről azért említsük meg, hogy nagyon sokat tévhit az algákkal kapcsolatban, például, hogy növények. Mert ez nem igaz.
Igen, tehát hogyha azt mondjuk, hogy fitoplankton, akkor egy nagyon divers közösséget foglal magában. Tehát van olyan alga, amit például egymástól függetlenül leírtak. Zooplankton, tehát egy állati planktonnak is minősítető, illetve növényi planktonnak is minősítető. Előfordulnak olyan szervezetek, amik mixotrófok, tehát például a baktérium bekebelezésére képesek. Tehát, hogy igen, elmondható, hogy nem csak fotoszintézisre képes élő szervezetekről van szó, hanem ez sokkal diverzebb. Egyrészt előfordulnak félig baktériumok, tehát a cianobaktériumok, de ami összeköti őket, az a fotoszintézisre való képesség.
Nagyon fontos, hogy egy kicsit az algák marketingjén javítsunk, mert hogy legtöbbek fejében talán még úgy élnek az algák, hogy a balatoni lépcsőkön ezek azok, ami miatt nagyon-nagyon csúszásveszélyes a strandolás, vagy éppen ugye a cianobaktériumok túlzott elszaporodása miatt ugye komoly kockázatot is jelenthet a vízbe merészkedni. De hát azért beszéljünk róluk egy kicsit pozitívan is, hát annyi mindenre jók még ők.
Vízminőség szempontjából a folyó igazából vagy a nagy folyó egy szerencsés élőhely. A folyamatos mozgatás, folyamatos keveredés igazából megakadályozza azt, hogy azok az élőlénycsoportok, például említetted a fonalas, illetve koloniális cianobaktériumokat, kékalgák elszaporodjanak. Tehát igazából maga a fizikai környezet nem alkalmas arra, hogy ezek az élőlénycsoportok dominánssá váljanak. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen neki jelen. Tehát például egy hosszú távon csökkenő vízhozam előidézi azt, hogy a kapcsolt rendszerek, holtágokban ezek az élőlénycsoportok akár dominánssá is válhatnak.
Közben befolyik a víz a csónakba.
Köszi, Flóri. Ez direkt volt egyébként. Tehát az, hogy maga a fő vízfolyásban ezek az élőlénycsoportok nem válnak dominánssá, az nem jelenti azt, hogy nincsenek jelen. Pont a klímaváltozás és a folyó szabályozás hatására mondjuk a kapcsolt rendszerekben, mint a holtágak, mondjuk egyre dominánsabbá válhatnak. Tehát számunkra jelzésértékű az, hogyha mondjuk ebből a csoportból, még ha csak a háttérbe is egyre több jelenik meg belőlük. Egy másik ilyen hatás például a bentikus algák, tehát hogy ez az az algacsoport, amire mindenki úgy emlékszik, hogy a Balatonba sétálva a lépcsőkön megcsúszik az ember. alapjában véve ugye egy nagy folyó, turbulens turbid általában a fény limitáltan jut a zajzatra. Pont az emberi hatások következménye, illetve a csökkenő lebegtetett hordalékanyag miatt egyre több fény jut le a Dunának az aljára, és például hosszú távoldatsorban azt látjuk, hogy ezek az aljzathoz kötött fajok, élőlénycsoport egyre nagyobb arányban jelennek meg a lebegtetett élőlényközösségben. Ez nem csak a Dunára jellemző változás, hanem úgy fogalmaznék, hogy Észak-Amerika, illetve európai nagy folyókban tapasztalt általános változás, ami egyrészt kötött a víz minőségének a javulásához, illetve az említett emberi hatások, mint a tározás negatív hatásaihoz.
Ha jól értem, akkor ez egy pozitív változás, ugye a bentikus, vagyis a bevonat lakó élőlényeknek a felszaporodása.
Ugye az, hogy valami pozitív vagy negatív, ez mindig csak akkor jön elő, hogyha az emberi szempontot elővesszük. Tehát a folyó szempontjából a természetes állapot az a magas lebegtetett hordalékanyag mennyisége, ami csak akkor van jelen például, hogyha nincs egy folyó agyonig szabályozva, mint a Duna.
Megjegyzem, teljesen igazad van azzal kapcsolatban, hogy túl antropogén szemléletre valahogy pozitív vagy negatív dolgokról beszélünk ökológiában. Ezzel egyetértek, hogy nem mindent hozzánk kell igazítani, és a mi nézőpontunkhoz.
Igen, tehát hogy maradjunk annyiban, hogy változás történik. Hogyha ez erősen kevert nagy folyami környezet, akkor igen, például a bentikus algák kezdenek el szaporodni, hogyha ez inkább egy állóvízi vagy állóvízibb környezet, akkor például a magasabb rendű növények, tehát makrofitonok jelenhetnek meg, a hínál növényekre való közösségi váltás figyelhető meg, vagy hát legalábbis ő nekik a mennyiségi növekedésük hosszú távon. És pont ez a lebegtetett élőlény közösségről a bentikusra való hosszú távú változás figyelhető meg a Dunán is, illetve más európai nagy folyókon, illetve észak-amerikai folyókon.
Közben hát a kollégák megint csak folytatják a munkát, tehát remek munkaerő, ahogy így látom a kutatócsoporton belül mindenki teszi, amit kell. Ez a vödrözés a hálóban meddig tart? Mekkora mennyiséget is kell leszűrnötök?
Tehát, hogy mondjuk a zooplankton mintavételnél 100 liter átszűrése történik, viszont nem csak közösség összetételre vizsgálata történik mikroszkóposan, hanem például az élőlények zsírsav összetételét is lekövetjük, tehát itt többszörösen megtörténik a szűrés, összességében 800 liter vizet szűrnek a kollégák.
Zsírsav összetétel, mire tudtok ebből következtetni?
A domináns algacsoport, a centrikus kovalgák, vagy hát a sugaras szimmetriai kovalgák, ők tápanyag minőség szempontjából egy kiváló csoport, tehát a zooplankton szervezetek nagyon boldogak, hogyha csak ilyet esznek, vagy csak ilyet ennének. Ugye hosszú távon mi próbáljuk lekövetni, hogy hogyan változik ennek a domináns csoportnak az összetétele, aránya. Hogyha már megjelennek a zöld algák, vagy hogyha megjelennek például a cianobaktériumok, azoknak a zsírsav összetétele változik. Tehát változik az a tápanyag minőség, ami ezeknél az elsődleges fogyasztóknál megjelenik, vagy fölveszik. Azt szeretnénk megérteni, hogy egyrészt az alap környezeti paramétereknek a függvényében, tehát hogyan változik az algák zsírsav összetétele, illetve ennek kimutatható hatása van-e az elsődleges fogyasztókra.
Miért fontos ez hosszú távon?
Hosszú távon azért fontos, mert ugye a zsírsavaknál a kiemelten fontos csoport a hosszú szélláncú telítetlen zsírsavak. Ugye itt az omega-3, omega-6 zsírsavnál mindenkinél beugrik a lazac és a hal, és az algák tudják hozni ezt a jó minőségű zsírsav összetételt. Például a kovalgák, ahogy említettem, nagyon jó tápanyag minőségűek, tehát sok hosszú szélláncú zsírsavat tartalmaznak. Hogyha az algák összetétele kedvezőtlenül változik, akkor az zooplanktonnak ugyanúgy ezeket a zsírsavokat elő kell állítani, limitáltan erre képesek, tehát fölvesznek egy gyengébb minőségű, tehát egy rövidebb szénláncú zsírsavat, és ők azt energia befektetéssel előállítják a számukra létfontosságú, eszenciális hosszú szénláncú zsírsavakat. viszont ennek az energiabefektetésnek ára van, tehát innentől kezdve ő neki a mérete, szaporodási rátája valószínűleg csökkenni fog. Tehát amit próbálunk értelmezni, az az, hogy milyen hosszú távú változások vannak a Dunában, és annak milyen hatása van ugye a táplálék hálózatra, és ennek egy kritikus kulcskapcsolata az a fitoplankton-zooplankton kapcsolat, vagy trofikus kapcsolat.
Közben egy másik mintavételezés is zajlik. A kutató kolléginák egy fekete vödörbe vizet mertek át. Mi történik itt?
Itt a háttér paramétereknek, illetve a molekuláris mintának a mintavétele történik. Itt nagyon fontos, hogy ügyelnek arra a kollégák, hogy egy vödörből történjen alapparamétereknek a mérése, tehát hogy egy vödörből történik például a fitoplankton, a zooplankton, alapvető vízkémiai paramétereknek a mérése.
Hogy mennyi mindenre tudtok következtetni egy vödörvízből, ez eszméletlen. Pont azért szeretném megkérdezni, hogy összességében ennek a kutatásnak, ha lehet ezt mondani, az alapkutatás mellett mi a célja? Mi a hosszú távú kimenetele ezeknek a vizsgálatoknak?
Tehát egyrészt ugye beszélhetünk az ökológiai indikációról, ezt beszéltük, tehát a közösség milyen választ ad. Másfelől a mi kutatásaink annyiból különlegesebbek, hogy megpróbáljuk lekövetni az ökoszisztéma léptékű változásokat. Tehát mi lehet ez az ökoszisztéma léptékű változás? Például pontosan az, hogy az alga-zooplankton kapcsolat mennyire hatékonyan működik. Maga az alga közösség biomassa termelése, tehát az elsődleges termelése mennyire hatékonyan működik. Tehát, hogy vannak hosszú távú változások, például az összes foszforban, ugye, hogyha magas a foszfor, akkor az egy terhelést jelent a vízminőség szempontjából, ezt gyorsan fölveszik az elsőleges termelők is. Tehát, hogy ez a 70-es, 80-as években ugye ez vezetett az eutrofizációhoz, tehát a nagy folyók kifejezetten terheltek voltak. Az eutrofizáció alatt azt kell érteni, hogy jelentős algatömeg jelenik meg. Maga a folyó terhelése például a mezőgazdaságból származó nitrogénformák, tehát a nitrát szempontjából, ugye ez egy terhelés volt, a foszfor szempontjából elsődlegesen például szennyvízbefolyók, tehát ez egy kiváló indikátorai voltak az emberi hatásoknak. Az összes foszfor tekintetében nagyon jó változások zajlanak. Ezt egyrészt indokolja az, hogy sokkal szigorúbb előírások vannak, például a szennyvíz bevezetés szempontjából újabb technológiák jelentek meg, sokkal hatékonyabban történik a foszfor kivonása. A nitrogénnél nem látható ez a javulás. Tehát a mezőgazdaság hatása az jelen pillanatban is erősen terheli a nagy folyóinkat. Amit ugyan kiemeltem a foszfor csökkenését, emögött is azért vannak negatív háttérváltozók, például a tározók ülepítő hatása, tehát ők nem csak a lebegtetett hordalékanyagot fogják meg, amire egyébként a folyó természetes működéséhez szükség lenne, hanem a foszfort is. A mi kutatásaink a biológiai sokféleséget helyezik központban. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy maga a biológiai sokféleségnek milyen szerepe van abban, hogy ezek a közösségek hatékonyan működjenek. Tehát természetesen van hosszú távú változás az alap kémiai paraméterekbe, foszfor, nitrogén, szén. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogyha a közösség diverzitásában, sokféleségében, illetve a folyók közötti eloszlás arányokban eltolódás tapasztalható, akkor annak van-e, illetve milyen hatása van a közösség hatékonyságának a működésére.
A végcél a hosszú távú változások megismerése, de mégis ugye egy folyókutatásról beszélünk, a szó legszorosabb értelmében, mármint hogy éppen most is végeztek mintavételt, szóval folyókutatásról beszélünk, de mégis van már olyan eredmény, amit láttok, mint hosszú távú összefüggést vagy következményt?
Az intézet rendelkezik hosszú távú adatsorral, kifejezetten pedig az algák fitoplankton szempontjából. Egy ismert változás, ugye, amit már említettem, az a bentikus algák, rögzült életmódú algák gyakoribb előfordulása a planktonban. És akkor egy másik ismert jelenség pedig az algák méretének hosszú távú csökkenése. Ez egyrészt igaz a közösség összetételének a változására, ami azt jelenti, hogy inkább kisebb fajok jelennek meg gyakrabban a Dunában, illetve ugyanannak az élőlény csoportnak, vagy akár fajnak is, aminek a 30-40 éve megtörténik a lekövetés a Dunában, az ő egyedeik is egyre kisebbé válnak.
Probléma ez valamilyen szempontból, hogyha most a mi szemszögünkön, az emberi szemüvegen keresztül nézzük, mi várható ezzel egyidőleg? Mert ugye, hogyha megváltozik az alapvető táplálék, akkor megváltozik az elsődleges fogyasztó is. Mit jelenthet ez a méretváltozás az algák terén?
Nagyon jó kérdés. Tehát összességében a mennyiséghez kötném azt, hogy miből mennyi van és milyen. Tehát ha valamiből kisebb van jelen, az önmagában mondjuk nem feltétlenül probléma, mert például a zooplankton szervezetek hatékonyabban tudják szűrni, tehát hogy számukra még akár kedvező is lehet ez a változás, hogyha nem kapcsolódik ehhez minőségi változás. Tehát ugye beszéltünk a zsírsavakról, hogyha mondjuk egy algacsoportnak hiába még jelen van az algacsoport, és mondjuk csökken a mérete, de mondjuk a zsírsav összetétele kedvezőtlenebb lesz, annak már lesznek kedvezőtlen ökológiai hatásai. Amit ki szeretnék emelni még, és újdonság a Dunára nézve, az a kitrid gomba paraziták, tehát az első molekuláris adatokból látjuk, hogy nagyon diverz gombaközösség van jelen a Dunában.
Na, ez egy ismerős csoport, a kitrid gombák, hogyha jól tudom, akkor például a hazai farkos kétéltűeket, a gőtéket és a szalamandrákat is veszélyeztetik. Nemzetközi adatok vannak arról, hogy létezik a kitridiumikózis nevű betegség, amit a szalamandra evő kitrid gomba okoz, és hát teljes populációkat képes elpusztítani az egész élőhelyről, legalábbis a gőték és a szalamandrák terén. És hogyha jól tudom, azért is nagyon veszélyes, és erre a kutatóknak külön oda kell figyelni, mert egy víztesten belül hatalmas a fertőző képessége. Ezért van az, hogy a herpetológusok, hogyha kétéltűeket vagy akár hüllőket a vizekben vizsgálnak, minden felszerelésüket, minden ruházatukat fertőtlenítik utána, mielőtt egy másik víztesbe mennek. De gondolom, ti nem ezt kutatjátok.
Igen, tehát itt is kitridekről beszélünk, tehát ha valaki meghallja azt, hogy parazita, akkor ahogyan elmondtad, havária van, és extrém hadi állapot. Ilyen negatív hatásuk populáció tekintetében van az algáknál is. Ismert folyamat, hogy például az algákat parazitáló kitridek egy algavirágzás kialakulásával párhuzamosan futnak fel. Tehát tudni kell azokról, hogy ezeknek a parazitáknak hostra, tehát gazda szervezetre van szükségük. Tehát a gazda szervezet mennyiségi változásaihoz kötött az, hogy például egy kitrid virágzás ki tud-e alakulni. Az ökológiai hatás itt pozitív is lehet, hogyha arra gondolunk, például egy tóban, vagy egy élőhelyen elszaporodik, például egy fonalas kék alga, akkor az kettő szempontból is problémát okoz a táplálékhálózatnak. Egyrészt ezek az algák jobbára szűrhetetlenek az állati fogyasztók számára, másrészt kedvezőtlen a zsírsav összetételük, tehát nem is fogyaszthatóak, és nem is jó a tápanyag minőségük. Amire ezek a kitrid paraziták képesek, az az, hogy szabályozzák ennek a populációnak a mennyiségét, vagy hát, hogyha már kialakult az algavirágzás, akkor igazából képesek ezt az algavirágzást letörni. Tehát a domináns algacsoport szabályozásával hozzájárulnak ahhoz, vagy segítik azt, hogy a közösség visszatérjen egy diverzebb állapotba, és általában az újonnan kialakuló, vagy hát az algavirágzást követő új állapothoz, tehát fogyasztható, tehát kisebb algák szaporodnak föl először, ezeknek egyrészt általában jobb is a zsírsav összetételük, illetve hát igen, fogyasztatok a velük táplálkozók számára. Újabb kutatási eredmények szerint ezek a kitrid gombák javítják a tápanyag minőséget, tehát hogy ő maguk képesek hosszú szénláncú, telítetlen zsírsavak szintézisére. Tehát egyrészt segítik a fogyaszthatatlan algaszervezetek feldarabolódását, másrészt pedig javítják a tápanyag minőségét, tehát igenis egy pozitív hatásuk is lehet a vízi közösség lebegtetett plankton közösség számára.
Említetted, hogy nagyon sok ilyen kitrid gombát találtok, de hát akkor ez egy jó hír.
meglátjuk, hogy jó hírem. Ugye ez egy új tapasztalat a kitridek jelenléte. Egyrészt nem rendelkezünk hosszú távú adatokkal, hogy ezek a kitrid gombák újonnan vannak-e jelen, vagy mindig is a közösség részét képezték. Biztosan, hogy mindig is a közösség részét képezték, viszont az a mennyiségi viszonyaikkal hosszú távon nem vagyunk tisztában. Előfordulhat az, hogy például a felmelegedő víz hatására, például pontosan az a számunkra fontos algacsoport, a sugaras kovalgák, igen, egészségi állapota csökkenhet, és mondjuk sokkal fogékonyabbak lehetnek a parazitákra, jelen esetben a kitrid paraziták jelenlétére.
Akkor pontosítom az előbbi kijelentésemet. Jónak tűnik, hogy ezek a kitrid gombák itt vannak, de azért még várjuk ki a végét. Minden esetre pozitívnak tűnik, de azért még sok kutatásra van szükség. A kitrid gombák nagy számának megjelenése kapcsán.
Igen, válaszuk ketté. Egyrészt biztosan van pozitív hatásuk rövid távon, illetve a táplálék hálózat működéséhez biztos, hogy pozitívan járulnak hozzá. Hosszú távon pedig egyszerűen nem látjuk azt, hogy milyen hatásuk van, illetve lesz.
Közben a kollégák néma csendben egy speciális eszközt vettek elő, ami hát, hogy is mondjam, olyan, mint egy állólámpa feje lefelé, és a vízbe engedték. Gondolom, hogy ez a fény kitakarás szempontjából mutat érdekességeket.
Igen, egy ilyen fehér villanykörtét kell elképzelni. Tehát a minden irányból közel 360 fokból méri a beérkező fénynek a mennyiségét. Ugye kiemeltük a hosszú távú csökkenését a lebegtetett hordalékanyagnak. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a vízoszlopban meddig van a fotoszintézishez, tehát a elsődleges termeléshez elegendő fény, illetve előfordul-e az, hogy a Duna ajzatán fenekén fotoszintézishez elegendő fény jut le. Itt Szödliget térségében az átlagos mélység körülbelül 3 méter, tehát azt várnánk, hogy az év nagy részében nem jut le a fény a fenékre, viszont pont ez az év, illetve az első fénymérések mutatták meg azt, hogy viszonylag gyakran előfordul, hogy megfelelő mennyiségű fény éri a Duna fenekét, és akkor megint visszautalnék arra a változásra, ami összeköti a lebegtetett, illetve a bentikus élőlény közösségeket. Tehát pontosan ezt szeretnénk megfogni ezzel a fényméréssel.
Már ki is húzták ezt a lámpának tűnő műszert a vízből a kollégák, aminek a mérési eredményeit közben nagyon, nagyon szorgosan jegyzetelték is, mert egy kis monitor mutatta a mért értékeket. Annak ellenére, hogy csendben dolgoznak a kollégák, azért nagyon jó hangulatú összeszokott csapatotok van. Miért is lenne okuk aggódni, hiszen szép környezetben, a Dunán nyáron napozva zajlik itt a munka, de azért gondolom nem mindig ezt csináljátok.
Igen, tehát ez a munkának a legjobb része. Jelen pillanatban befejeztük a dunai mintavételt, és hát most kezdődik a munkának a kevésbé vidámabb része, egy kicsit monotonabb. Tehát egyrészt visszavonulunk a laborban, mikroszkópozás, szűrés történik, illetve a műszeres mérések ezután következnek.
Na, meg is érkeztünk a laboratóriumba.
Ez egy általános laboratórium, mikroszkóp, illetve szűrés történik itt jobbára.
A mintákat, ha jól látom, a kollégák épp most hozzák és teszik le. Most mi a következő lépés?
A következő lépés egyrészt több munkafolyamat zajlik párhuzamosan. Egyrészt a mintáknak a szűrése, tehát a lebegőanyag, különböző foszfor, nitrogén, szén mennyiség, illetve a zsírsav, illetve a molekuláris mintáknak a szűrése, ez az egyik része. A másik pedig mikroszkópos feldolgozás. Egyrészt van egy élő közvetítésünk, ezt Becámos kollégánk csinálja, tehát a Duna HTM, tehát hosszú távú monitoringra rákeresve a YouTube-on mindenki megtalálhatja ezt a heti élő közvetítést. Másrészt pedig a zooplankton minták válogatása történik. Célul tűztük ki, hogy megmutassuk a Duna mikroszkópos élővilágát. Tehát ugye a makrovilágot látjuk, halakat mindenki ismeri, talán még a makroszkópikus gerincszenneket is mindenki látja. Itt ugye mikroszkópikus világról van szó, és egy élő közvetítést vetítünk ki minden egyes mintáról YouTube-on. Tehát, hogy nem mintafeldolgozás történik, hanem minden egyes hét aktuális mintáját egy-két órás vetítésben élőben közvetítjük.
Mennyire nézett ez a műsor, hogyha lehet ezt mondani?
Az élő közvetítés ez nem annyira nézett, ez sokkal hosszabb, nagyon sok minden látható benne, illetve én azt gondolom, hogy még nem sokan tudnak róla, hogy ez heti szinten zajlik. Többen nézik meg az egy hét múlva megjelenő Ámos által szerkesztett összefoglalót, ahol a legjobb képek, vágások, a legérdekesebb fajok már feliratozva jelennek meg.
Ilyet sem hallottam még, egészen újszerű a megközelítés a tudomány népszerűsítésére.
Nem csak a megközelítés új, hanem a csoport is, tehát egy MTA lendületprogram támogatásával alapult csoport vagyunk. Tavaly decemberben indultunk, maga a Duna Monitoring az idén tavasszal állt fel. Maga a kutatócsoportnak a fő kérdés ez a biológiai sokféleség működés kapcsolata folyóvízi rendszerekben, itt nem csak kifejezetten a Dunára kell gondolni, vagy nagy folyóinkra kell gondolni, hanem kapcsol természetes rendszereire is, mint a holtágak. Három fő munkacsoport mentén tevékenykedünk. Az egyik az a hosszú távú változások, és itt használjuk ki azt, hogy a Duna közepén ülünk, ami egy szuper dolog, és tudunk Duna hosszú távú monitoringot futtatni. Viszont a második az a tiszamenti holtmedrek példáján az emberi hatásoknak a lekövetése. Ugye tudjuk, hogy a múlt évszázad elejével befejeződött több száz tiszamenti holtág levágása. Ez egy nagyon durva beavatkozás volt a rendszerben, akkor gazdaságilag indokolt. A mi küldetésünk, hogy rámutassunk, hogy ez a beavatkozás mondjuk milyen hatásokkal járt a plankton, illetve a teljes ökoszisztéma működésének a szempontjából, illetve hát föl tudjuk használni ezt a rendszert egy általános ökológiai probléma, vagy hát kérdés megválaszolására, ami a biodiverzitás ökoszisztéma működés kapcsolat.
Mire kell itt gondolni?
Nagyon távolról indulnék, ugye a hatodik globális kihalási hullámot éljük, tehát nagyon-nagyon sok fajt vesztünk el, ezt a makrovilágban mindenki kiabálja, tudjuk. A mikrovilágban viszont úgy tűnnek el fajok, hogy a tudatában sem vagyunk, illetve a 2000-es évek táján már nagyban felfutott volt növénykísérletekben ennek a kapcsolatnak a vizsgálata, ami arra összpontosult, hogy ha fajokat vesztünk, akkor ténylegesen az ökoszisztéma működése megváltozik-e, hogyan változik meg. Magyarul, ha több fajunk van egy közösségben, akkor azt feltételezzük, hogy az hatékonyabban működik, vagy időben stabilabban működik. Hogyha fajokat vesztünk, akkor értelemszerűen funkciókat vesztünk. Ez jobbára növényközösségekben kísérletesen, illetve terepi adatokból, tavi környezetből kutatott. Folyóvízből ez a megközelítés nem csak hogy alól kutatott, hanem a plankton szempontjából azt mondanám, hogy az első között vagyunk, akik ezt a fókuszba rakták. Miért lett ez fontos? Terepen beszéltünk róla, hogy egy folyamatosan zavart, kevert környezet, tehát egy nagyon szelektív környezetben vagyunk a közösség szempontjából, és természetesen alakul ki egy erős dominancia, ami az a sugaras, szimmetriájú kovalgáknak a dominanciája. Azt feltételezzük, hogy ez a dominancia sokkal fontosabb a közösség működése szempontjából, mint hogy hány faj van jelen, és hosszú távon azt próbálnánk meg vizsgálni, hogy diverzitás, tehát a biológiai sokféleség, illetve a dominancia, mint két közösségi alkotóelemnek mi a viszonya, és ez várhatóan, illetve adataink vannak rá, tudjuk, hogy fontosabb lesz folyóvízben.
Jól elbeszélgettük az időt, mert a mintáink leülepedtek. Ha gondolod, akkor nézzük is meg, hogy miket fogtunk a Dunából.
Rendben, szerintem ez a legizgalmasabb. Ugye egy erdőökológus, vagy egy növényökológus ugye látja azt a közösséget, amivel dolgozik. Nálunk mindig a mikroszkóp az első alkalom, amikor belenézünk a mintában, és egyáltalán látjuk azt, hogy mi a munkatárgya.
Közben ide léptünk az egyik mikroszkóphoz.
Van egy kiülepített mintánk, amiből mennyiségileg tudjuk becsülni, hogy miből mennyi van. Ezen kívül ugye az élő közvetítésnek van egy mintája, amit Ámos jelen pillanatban is streamel.
Azért ilyen gyakori mintavétel esetében is látom, hogy az újdonság erejével hat egy-egy minta. Nagyon várod, mert most látom, hogy belenézhess a mikroszkópba.
Abszolút, tehát hogy nagyjából azért sejtető, hogy mik a főbb csoportok, amik jelen vannak, de mindig vannak meglepetések.
András nem is tudott tovább várni, egyből leugrott a mikroszkóp elé.
Amit elsőként látunk, az rengeteg törmelék, tehát ugye láttuk a felkevert Dunát, nagyon sok lebegtetett hordalékanyaggal. Itt a kivetítőn mellettünk láthatod a képet, nagyon sok barna pacát látunk, ezeknek semmilyen szabályos alakja nincsen, tehát így nem tudjuk, hogy biztosan, hogy nem alga. Legtöbbünket valószínűleg az fogott meg az algák tekintetében, hogy nem csak színesek, hanem morfológiailag nagyon gazdagok. Tehát van kis kerek, van kolóniás, van fonalas, de úgy foglalnám össze, hogy nagyon-nagyon sokfélék.
Hogyan tudjátok ezt számszerűsíteni? Így a képernyőn látom, amit András éppen a mikroszkópon keresztül, és hát tényleg egy csomó pontot látok, talán ilyen kis törmelékeket is észrevettem, de hogyan lehet ezt számszerűsíteni? Mesterséges intelligenciát alkalmaztok?
Nem, jelen pillanatban nem, tehát hogy vannak ilyen típusú kutatások. Itt ugye a számszerűsítés úgy történik, hogy tehát az ülepítőkamrának ismerjük a térfogatát, ismerjük azt a felszínt, amit át tudunk vizsgálni, és innentől fogva tudunk egy per térfogatra megadni egy jelenlévő algaszámot, illetve hát amiből minden algából megszámoljuk, hogy mennyit találunk, és így alakul ki a közösségi összetétel.
Na most egészen más kép látszik a monitoron. Hosszú pálcikákat látok, sárgások. Ennél többet nem is tudok hirtelen elmondani.
Igen, nagyon jó megfigyelés. Tehát ez a hálózott minta, tehát sokkal több minden látható abban, mint a mennyiségileg becsülhető minta. Tehát amit elsőként megragadja szemünket, azok ilyen pálcika-szerű képződmények. Ezek szilíciumbázas kovaalgák, méghozzá többféle. Tehát, hogy ami ebből a mintából látható, az a kovaalga dominancia. Annak ellenére, hogy nagyon sokféle van, azért közös bennük a barna szín, tehát, hogy a legtöbb az egy alga csoportba tartozik a kovaalgák, és hát a szilíciumbázas kovaalgák a nagy folyók planktonjának, fitoplanktonjának a domináns csoportja. Az, hogy ilyen hosszú pálcika-szerű többségük, ennek is van ökológiai jelentőség, ugye beszéltük, hogy nagyon kevert a víz, kevés a fény, tehát hogy ezek a hosszú formák, mint egy ilyen antenna rendszerként tudnak működni, tehát igazából ők adaptálódtak ez a fénylimitált környezethez.
Mit látsz ebből a mintából, mi mondható el? Milyen következtetést lehet levonni?
Egy általános nagy folyóvízi minta, tehát hogy semmilyen extremitást nem látok jelen pillanatban rajta, illetve pár dolgot, igen, azt mindjárt kiemelem, de az, hogy maga a domináns csoportok az, aminek lennie kell. Amit még látok, szaladgáló zöld kolóniákat, vagy egysejtű zöld formákat, ezek a természetes színező elemei a nagy folyóvízi planktonnak általában ezek. Ja, megint csak. A chlamydomonesztet megvannak azok a klasszikus nagy folyóvízi zöld alga csoportok, amik kb. Körülbelül minden mintában előfordulnak.
Szegény András nincs egyszerű helyzetben, hiszen kértem tőle, hogy amennyire lehet kerüljük a latin kifejezéseket. Hát most feladtam a leckét ezzel, mert nem is tudom, hogy melyiknek van egyáltalán magyar értelmezhető neve.
Nagyon kevés algának van magyar neve.
A laboratórium másik monitorján megtekinthetem az élő közvetítést, amit éppen Betz Ámos kezel, aki a kutatócsoport tudománykommunikációs munkatársa. Köszöntelek, Ámos, a podcastban.
Köszönöm szépen. Most igazából az a feladatom, hogy kis videókat meg képeket készítsek egy galériához, ami bemutatná azt, hogy milyen szervezetek élnek a Dunában, és én leginkább a heterotróf szervezetekre utazok rá. Hát most ez alkalommal viszonylag kevesebbet találtam, de múlt héten láttam nagyon szépeket. Ami engem igazán megfog, azok a bevonatlakók, meg azok a bevonatlakók, amik valahogyan besodródnak a planktonba, a vízbe lógó fák ágairól, vagy a Dunának a kavicsairól. És hát múltkor láttam egy nagyon szépet. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a mélytengeri filmekből, megy a tenger alatt járó, süt a lámpája a víz alatt, és ilyen kis pelyheket látunk úszni a vízben, lebegni. Ezt ilyen tengeri hónak hívják, de ez egy Egy kis csalásra, de picit hasonló van a folyókban is. Úszkálnak mindenféle üledékszemcsék, meg roncsolt szerves anyagdarabkák, és ezeknek a felületét is benépesítik apró parányi szervezetek, persze más felületeket is. Tehát amiket az előbb néztünk, kovalgákat, amik ott lebegnek a vízben, azokra is láttelepednek más parányok. Múltkor láttunk apró galléros-ostorosokat, amik hosszú fonalas kovalgákon utaztak a vízben. De hát a kedvencem az pedig egy harangállatka volt, ami pedig egy anabéna, ilyen kék alga telepre telepedett rá, és akkor az ott lebegett a vízben, mintha egy kis pici úszósziget lett volna. És milyen csodákat próbálunk közvetíteni, meg minél szebben elkapni videóval, hogy ezt meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy tényleg mi is az, amivel foglalkozunk, egy kicsit ember közelebbé tenni.
Mit fogsz most keresni, Álmos, a hallgatóknak?
Ebben a mintában most sajnos csak belesodródott fenyőpollen darabokat látok, de berakok egy újat, és hát, hogyha abban lesz valami.
Picit olyan, mint hogy a kinder tojás bontanánk, nem? Szóval, hogy nem is látjuk, hogy mi van benne, de már előre örülünk, meg kíváncsiak vagyunk, hogy tényleg mivel találkozunk.
Bejött most a képbe egy fecskemoszat. Ez úgy néz ki, mint egy kis Eiffel-torony. Ő egy páncélos ostoros, egy dinoflagelláta, és most nagyobb nagyítással látszik a páncélos ostoros. Két ostora van, egy hosszabb, meg egy rövidebb. Nekik ilyen kovamoszatokhoz hasonló barnás színük van.
Ugye hát tényleg gyönyörű, meg különleges, és a diverzitás fontos része, de a mintában mit jelent a jelenléte?
A fecskemoszat tipikusan egy állóvízi környezetben fordul elő, tehát arra tudunk következtetni, hogy ő nem a folyóvíz az elsődleges élettere, tehát valahonnan ő bemosódott. Ez vagy tározó lehet, vagy holtág, vagy valamilyen mindenképpen állóvízi környezet.
Na, most megjelent egy zöld sündisznó a képen. Na jó, persze nem azt látunk, de ahhoz egy kicsit hasonlít. Olyan, mint ahogy a baktériumokat szokták ábrázolni ilyen különböző animációkon. De mi ez pontosan?
Ez egy koloniális zöld alga, és szinte minden mintában előfordul. Ha szabad mondani latinul, akkor ez egy pediastrum genuszba, nemzetségbe tartozó faj. Ő biztos, hogy rögzült életmódformában is jól érzi magát, illetve a planktonban is, tehát egy tipikusan ilyen küllepedő, felkeveredő jószág. Ugye említetted a baktériumot, ugye az azért sem lett, gyorsan összeszámolva 32 sejtből áll, tehát hogy ez egy eukarióta zöld alga, szép zöld, és egyébként nagyon örülünk neki, könnyű felismerni, és tényleg egy színező, szép kis eleme a közösségnek.
Látom, hogy mindennek örültök, amit találtok, de van olyan, aminek különösen, akár mondjuk a kutatás szempontjából nagyobb jelentősége bír egy-egy faj, vagy valami olyan élőlény, ami valamilyen egyéb szempontból fontos?
Egyedül a molekuláris adatokból láttuk eddig, hogy a kitridek nagy számban, nagy sokaságban vannak jelen a Dunában. Aztán nem mondanám, hogy keressük őket, de mivel most már tudjuk, hogy ott vannak, sokkal jobban figyelünk erre. Az előző korábbi mintavételeknél rendre előjöttek, tehát most már, nem azt mondom, hogy most már látjuk, de most már, hogy keressük, sokkal jobban látjuk őket.
Annak ellenére, hogy fiatal a kutatócsoport, eszméletlen sok mindennel foglalkoztok. Hát ehhez kívánok kitartást, meg hogy ez az érdeklődés, ez maradjon fenn a kutatócsoport minden tagjánál továbbra is, mert hát bőven akad mit kutatni itt a mikrovilágban.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és várunk bármikor szeretettel egy mintavételre, illetve mikroszkópozásra.
Nagyon szépen köszönöm, egy ilyen csónakozás soha nem tudok visszautasítani. Köszönöm szépen a beszélgetést. És ugyan ez a mostani podcast beszélgetést véget ért, de ne felejtsék el a hallgatók, hogy a leírásban találnak linket, ahol saját maguk is megtekinthetik ezeket az élőlényeket.